hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája szombatonként az evangéliumok boncolgatása. Most az ünnepekre való tekintettel ezt a témát megszakítanám, és Jézus szenvedéséről szeretnék szólni ma is jövő héten. Azonban mielőtt ez megtörténne, a Passióból szeretnék egy részt felolvasni, Márk evangéliumának 15. fejezetéből az 1-től a 15. versig. A főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal kora reggel tanácsot tartottak, aztán megkötözték Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt: te vagy a zsidók királya? Ja, azt felelte neki: te mondod. A főpapok sok mindennel vádolták őt. Pilátus ezért újra megkérdezte őt: semmit sem felelsz? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus egy szót sem szól többé. Pilátus pedig csodálkozott ezen. Ünnep alkalmával el szokta bocsátani nekik a foglyok közül azt, akit kérnek. Volt akkor egy Barabás nevű, akit a lázadókkal együtt fogtak el, s aki a lázadás során gyilkosságot követett el. Felvonult tehát a tömeg, és kérni kezdte azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus azt felelte nekik: akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Tudta ugyanis, hogy a főpapok irigységből adták őt a kezébe. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsáss el nekik. Pilátus újra megkérdezte tőlük: mit akartok tehát, mit tegyek a zsidók királyával? Azok újra azt kiáltozták: feszítsd meg őt. Pilátus megkérdezte őket: de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak: feszítsd meg őt. Pilátus ekkor, mivel eleget akar tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. A 30. év húsvétja előtti napon a főtanács és a római helytartó kereszthalára ítélte a názáreti Jézust. Jézus pere nem tudta megakadályozni Isten üdvözítő tervének megvalósulását, sőt, hozzájárult annak kinyilvánulásához, hogy Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Amikor elterjedt a híre, hogy a názáreti Jézus sok más csoda után föltámasztotta Lázárt, a jeruzsálemi főtanács rendkívüli ülést tartott és megvitatta, mit tegyünk. Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tűrjük, mindannyian hinni fognak benne, azután jönnek a rómaiak és elpusztítják szentélyünket is, népünket is. A farizeusok vallási alapon vetették el Jézust. A főpapok politikai okokból. Félő volt ugyanis, hogy a rómaiak, akik gyanakvással néztek minden messiási mozgalmat, fegyveresen fognak beavatkozni, s a magát messiásnak hirdető Jézus miatt elveszik tőlük a szabadság utolsó maradványait, sőt a jeruzsálemi templomot is. Ezért a főpapok minden messiási megmozdulást a nép és saját állásuk elleni támadásként élték meg. A főpapok és a farizeusok számára egyaránt ez volt a kérdés: vagy a názáreti proféta, vagy ők. Jézus pere tehát koncepciós per volt, mert Jézus kivégzése eleve el volt döntve. Maga a per és a nyilvános kivégzés azért volt fontos, mert a nép előtt hivatalosan is hamis profétának, istenkáromlónak akarták nyilvánítani Jézust, és ennek megfelelő ítélettel akartak végezni vele.
Jaj, nagy kedven tartott szerelmes szülöttem, aki nélkül e világban holtigárba lettem. Hol vagy két szememnek tündöklő világa? Lepedek bús szívemnek csöndes boldogsága. Jaj, jaj, gyermekemnek drága piros vélem, az egész világnak lettél drága bérem. Csak gyalázat, amely téged érem. Miért a lelkemhez nagy fájdalom férem? Bár ápolgathatnám azt a szép testemet, megmosogatnám szabadíthatnám leszegzett kezedet, és megtörölhetném által vert mennedet. Ó, jaj, mi keserves egyárva anyának, így gyötrelmeit magát inkább adná keserves halála, hogy sem ezt engedni szülőt magzatjának.
A főtanács rendkívüli ülését Kaifás, a hivatalban lévő főpap így zárta be. Nem értitek a dolgot, nem fogtátok föl, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népét, mintsem az egész nép elpusztuljon. János evangéliuma még hozzáteszi, de ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekét egybegyűjtse. E naptól kezdve eltökélt szándékuk volt, hogy megölik őt. A főtanács ülésének első eredménye az elfogatási parancs volt. Ezért Jézus nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem visszavonult a puszta széllén fekvő egyik városba, Efraimba, és ott tartózkodott tanítványaival. A közelgő húsvét alkalmából a főpapok és a farizeusok, számítva arra, hogy Jézus fölmegy Jeruzsálembe, kiadták tehát a parancsot, hogy aki megtud valamit a tartózkodási helyéről, jelentse azt. Jézus mégsem titokban jött a városba, hanem ünnepélyesen az Úr nevében érkező királyként diadalmenetben vonult be virágvasárnap Jeruzsálembe Betfagénél a nép hozsannájától kísérve. Árulója végül egyik tanítványa, Iskarióti Júdás lett. Jól lehet tudta, hogy árulója lesz, Jézus a betániai vacsorára Jézust épp úgy meghívta, mint az utolsó vacsorára is. Jézust a Getsemáni kertben fogták el, ahová imádkozni ment, lélekben fölkészülni a következő szenvedésekre és a halálra.
Jaj, én nékem, jaj, szomorú fejemnek, ó, jaj, nékem, szegény bűnös Péternek. Már személyét jó mesternek, megtagadtam kedvét egy embernek. Mindent tudó Jézus, ezt te megmondád. Kő szívemnek csalárdságát jól tudád. Péter, magad mire adád? Isten fiát háromszor megtagadád. Megtagadám, aki meg nem tagadott, aki értem maga fizetett adót. És ha kireám támadott, ő megmentett storkából kiragadott. Így sok jókért, hogy levék háládatlan, irgalmassághoz levék irgalmatlan. Ó, szörnyű bűn, ó, hallatlan! Ó, bűnszerző, átkozott, tűzikatlan.
János pasiójában olvassuk, hogy Jézust először Annáshoz vitték, aki hivatalban lévő Kajfás apósa volt. Mindez nagypéntek hajnalban két bíróságon kezdődött, a főtanács, illetve a Pilátus előtt. Ezek előtt Annás előzetes kihallgatást végzett, ami jogilag nem tartozott a perrendtartáshoz. Nem jogi, hanem családon belüli, magánjellegű volt. Kajfás, a vő pontosan tudta, hogy ez a gesztus milyen nagy tiszteletet fejez ki a főpapi család iránt. Mindazonáltal valószínű Jézusnak valójában Annás volt az ellensége. Ő látta úgy, hogy a názáreti Jézus messiási igényei veszedelmet hoznak a vallásra is, meg a népre is. Ha ugyanis Jézus a messiás, akkor ez a templom a hatalmon lévő hierarchia és a kultusz végét jelenti. S aki a templomot veszedelembe sodorja, az Annás személyes ellensége, hatalmát, társadalmi és pénzügyi pozícióit veszélyezteti. Annás csak akkor érezhette biztonságban magát, ha názáreti nincs életben. Ezért nagyon fontos volt tudnia, hogy milyen sikerrel járt a csütörtök éjszakai vállalkozása a Getsemáni kertben. Annás tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust, aki a főpap környezete számára szokatlan egyenességgel válaszolt. Jézus mondja, én nyíltan beszéltem mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Jézus e szavaival a vádlott ember alapvető jogára hivatkozott, melyet Annásnak is tisztelnie kellett. Ugyanis sem a zsidóknál, sem más népnél soha nem a vádlott tanúskodott önmagáról. Jézus tehát visszautasítja a kérdést. Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam. A főpap tekintélyén esett csorbát egy szolga azzal vélte helyrehozni, hogy arcul vágta Jézust. Így felelsz a főpapnak? Mivel a zsidó perrendtartás szerint a tévtanítóval és az álprófétával szemben föl vannak függesztve az általános emberi törvények, a szolga büntetlenül megüthette Jézust, a szelídség és a békülékenység tanítóját, aki azt tanította, aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is. Valójában ezt tette most is, amikor a józan értelemre és a jog által biztosított helyzetére hivatkozva inti a szolgát, ha rosszul szóltam, bizonyítsd a rosszat, ha pedig jól, akkor miért tűz engem? A rövid kihallgatás után a megkötözött Jézust Annás elvezettette a tényleges főpaphoz, Kaifáshoz. Úgy tűnt, a per elindításához elegendő bizonyíték van a vádlók kezében, de a kétséges volt, hogy szabályos per keretében sikerül-e olyan vádpontot bizonyítani, melynek alapján halálos ítéletet lehetett hozni.
Lehullott a Jézus vére, s a Szent Kereszt fatövire. Drága látos szentesti bűn, őt mélységes sebeiből. Mondd-e Jézus az angyalnak, szedd fel angyal, vidd fel mennybe. Keresztfánról küldtem, fogadja kedvesen tőlem, s azt az angyalok felszedték, alázatosan tisztelték. Én nem láttam szebb gyümölcsfát, mint Úr Jézus keresztfáját. Mert az virvel virágozik, szent lélek vagy gyümölcs.
A zsidó előírások szerint hamis proféta fölött csak a főtanács ítélkezhetett. A főtanács tagjai ezért a késő éjszakai óra ellenére is egybegyűltek Kaifásnál. Jézus pere a zsidóság legfelsőbb bírósága előtt kezdődött meg, s itt vallási alapon emeltek vádat ellene. A főtanács nem hivatali épületében, a templom helyen ült össze, hanem a főpap Kaifás házában. Az egész főtanács bizonyítékokat keresett Jézus ellen, hogy megöljék. A bizonyítási eljárást a tanúk kihallgatásával kezdték, ami eredménytelen volt, mert a tanúságok nem egyeztek egymással. A zsidó perrendtartás szerint a jogszerű bizonyításhoz két tanú, egybehangzó vallomása kellett. Ezt olvassuk Számok könyvében, egy tanú vallomása nem elég ahhoz, hogy valakit halálra ítéljetek. A per koncepciós jellegéhez illően sok hamis tanú jelentkezett, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan fölálltak, és ezt a hamis tanúságot tették ellene. Hallottuk, amikor kijelentette, lebontom az emberi kéz építette templomot, és három nap alatt másikat építek, amely már nem emberi kéznek lesz az alkotása. De vallomásuk így sem vágott egybe. Ezzel a Jézus pere holtpontra jutott. Kajfás ekkor személyesen vette kézbe a dolgot. A perrendtartás lehetővé tette, hogy a hamis prófétát a vizsgáló bíró megfélemlítse. Márk az evangéliumra jellemző tömörséggel írta le a jelenetet. A vádlott középen állt, a főpap rangjának megfelelően a főhelyen ült. Hirtelen fölkelt a helyéről, vele együtt, mint egy parancsóra az egész főtanács, fölállt, ezt kívánt ugyanis az illem, s odalépett Jézushoz egészen közel és megkérdezte. Semmit sem válaszolsz azokra, amiket ezek vádként fölhoznak ellened? Jézus hallgatott. Tudta, mint Kajfás is, hogy a tanú kihallgatás eredménytelenül zárult, s a vizsgálóbíró próbálkozása meghiúsult hallgatása miatt. Jézus pere tehát másodszor jutott Zsák utcába. A főpap azonban, aki az ügynek minden áron végére akart járni, Istentől kapott hatalmának teljes tudatában föltette a végső, mindent eldöntő kérdést. Názáreti Jézus, megesketlek téged az élő Istenre, mondd meg, te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? Jézus most válaszolt, én vagyok, és látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a mindenható hatalmának jobbján, és eljön az ég felhőin. Válaszában nem csak azt mondta ki, hogy igen, ő a Messiás, hanem mindenki számára félreérthetetlenné tette, és földi élete során most először a mindenhatóval való egyenlőségét. Amikor azt mondja, hogy a hatalmának jobbján ül Jézus, aki a hegyi beszédben tanította, aki perbe fog a ruhádért, annak adod a köntösödet is, e szavaival egészen perlői ellenségei kezébe adta magát.
Kínjaiban Jézus így panaszolkodik, Atyához mennyékben igen fohászkodik, mert zsidók serege réa dühösködik, hogy tanítványitól nékik árultatik. Elhagyatott vagyok, immár mindenektől, majd a ellenségem rajtam tapsol zsörül. Ó, iszonyú óra, majdan fognak körül, keserves kínokkal, ölnek büntelenül. Tehát, édes atyám, ugyan meg nem hallgatsz, megígyem a pohárt, melyet előmbe adsz. Vigasztalás nélkül így nagy énségben hagysz, a céljá vált az íg, hogy meg nem hallgathatsz. Péter, Jakab, János, vajon most hol vagytok? Ilyen nagy bánatban kérlek, ne hagyjatok. Keserves ügyemben miért nem szánakodtok? Csak egy óráig is velem nem vigyáztok.
Jézus ahogy előbb említettem, így válaszolt a főpap kérdésére: én vagyok, és látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a mindenható hatalmának jobbján, és eljön az ég felhőin. A főpap Jézus válaszát Isten káromlásnak nyilvánította. A zsidók hagyománya szerint annak, aki Istent káromló szót hallott, meg kellett szaggatnia a felső ruháját. Ezért szaggatta meg Kajfás is, s a főtanács összes tagja is. Kajfás elérte a célját. Kijelentette: mi szükségünk van még tanúkra, hallottátok, hogy káromkodott. Majd föltette a kérdést az ítéletre vonatkozóan: mi a véleményetek? A zsidó büntető törvény szerint, aki isteni dicsőséget tulajdonít magának, az Isten káromló. Halállal kell bűnhődnie. Márk ezzel zárja a főtanács tárgyalásának leírását: valamennyien úgy ítélték, hogy méltó a halálra. Mivel a zsidók perrendtartással ellenkezett az éjszakai per, az ítélet hirdetést késleltették kora reggelig, mert úgy akarták, hogy az eljárása törvény előtt kifogástalan legyen. Átadtak tehát a foglyot a bírósági őrségnek, hogy őrizzék reggelig. Azok a maguk módján próbálták eltölteni az időt. Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Befötték a fejét és kérdezgették: találd el, kiütött meg. És mindenféle szitkokat szórtak rá. Mindezzel valószínűleg gazdáik és munkaadóik kedvét is keresték szolgai buzgalommal. Végül Jézus perének módszereire és stílusára lehet következtetni abból is, hogy a megrettent Péter, amint Jézus megjövendölte, ezen az éjszakán háromszor is kijelentette, hogy nincs köze a vádlothoz. Mihelyt megvíratt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok és az írástudók, és tanácsuk elé állították Jézust. Jézust Kajfás palotájából átvitték a főtanács hivatali épületébe. A kihallgatás abban az időben így zajlott. A tanács urak félkörben, emelt helyeken ültek, úgyhogy egymást láthatták. tőlük jobbra és balra ült két törvényszéki jegyző, akinek minden szót jegyezniük kellett. Középen állt a vádlott. Mögötte volt a fiatal törvényszéki gyakornok és joghallgatók helye, nekik a földön kellett ülniük. Az evangéliumok és a ránk maradt jogi előírások alapján lényegében rekonstruálni lehet-e Nerőben formális jellegű ülésnek a menetét. Újra tanú kihallgatással kezdték, majd ennek végeztével a főpap megnyitotta a tulajdonképpen ülést, és a hivatalos formulával fölszólította a főtanács tagjait, adják elő ítéletüket. A törvényszolga ekkor minden tanácstagot a nevén szólított. Ahhoz, hogy érvényes ítélet születhessék, legalább 23 tanácstagnak jelen kellett lennie. A fölmentő ítélethez elegendő volt az egyszerű szótöbbség, a bűnösséget kimondó ítélethez a jelenlévők fele és még két szavazatra volt szükség. A szavazást, amelyről az imént beszéltem, a főtanács legfiatalabb tagjának kellett kezdenie, s két formula között lehetett választania, életre vagy halálra. Miután valamennyien szavaztak, a vádlottat újra bevezették az ülésterembe. A tanácsurak fölálltak, a törvényszolgák leoldották a vádlott kötelékeit. A bíróság elnöke kötelességének tudatában, mely szerint neki kell védenie Izrael törvényét, ítéletet hirdetett. A főtanács a názáreti Jézust, az ácsot, Isten káromlás vétke miatt halálra ítélte. A zsidó büntetőjog szerint Jézust ezután meg kellett volna kövezniük, és holttestét kellett volna fölakasztani egy fára. A politikai helyzet azonban mást követelt. A pert át kellett adniuk Pilátusnak, akinek ítélete egyébként a per hivatalos jellegét csak növelte, és így a vádlók igazi céljait is szolgálta. Kedves testvérek, természetesen nem értünk még végére, tehát Jézus elítélésének a végéhez még nem értünk, azonban mai hittanóra lassan már befejeződik néhány pillanat múlva, ugye Jézus még Pilátus előtt fog állni, sőt Heródes előtt, de erről majd jövő héten szombaton szeretnék még bővebben szólni. Most nem is marad más hátra, csak megköszönjem a kedves testvérek figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott napot kíván Lépes Loránd atya.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.